Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma nagypéntek van. Az egyházi év legcsendesebb napja. Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Az egyház ősrégi hagyomány alapján ezen és a következő napon egyáltalán nem mutat be szentmise áldozatot. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök főpap mutatta be áldozatát a keresztoltárán. A Jézust jelképező oltár teljesen dísztelen, nincsen rajta sem kereszt, sem terítő, sem gyertya. Az egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek háromszor étkezhetnek és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus iránt. A nap folyamán a templomokban elhangzik a lamentáció, és a hívek keresztúti ájtatosságot végeznek. Az Egri Bazilikában az Úr szenvedésének ünneplése 15 órakor kezdődik, Ternyák Csaba egriesek vezetésével. A szertartást élőben közvetíti a Szent István Rádió. A szentszéki sajtóiroda közölte, hogy az idei nagypénteki keresztúti elmélkedéseket Ferenc pápa készítette el, és ma déli 12 órakor teszik közzé a szövegét. A nagypénteki keresztúti szertartás este 4:10-kor kezdődik a Kolosseumnál a szokásos módon, és Ferenc pápa megbízásából Baldassare Reina bíboros, a Szentatya római helynöke vezeti majd a keresztút járást. Az egyházat és az emberiséget térfélválasztásra szólította fel a félelemmel és igazságtalansággal teli világban Ferenc pápa nagycsütörtöki homíliájában, amelyet a Szent Péter Bazilikában bemutatott krizmaszentelő szentmisén olvastak fel. A hagyományosan a papsághoz intézett beszédében Ferenc pápa hangoztatta, hogy a teremtett világtól elszenvedett sebekkel és az emberek között megtagadott testvériséggel szemben térfélválasztásra van szükség. Nagyon sok félelem lakik velünk együtt, és borzalmas igazságtalanságok vesznek körbe, de már felkelt egy új világ, utalt a feltámadás üzenetére a pápa. Az egyházfő arra szólította fel paptársait, hogy a szegényeknek az öröm, a raboknak a szabadulás, a világtalanoknak a látás, az elnyomottaknak a szabadság hírét vigyék el. Ferenc pápa egy a Vatikához közeli börtönbe látogatott el nagy csütörtök délután, ahol 70 rabbal találkozott. A pápa látogatása szeles, esős időben fél óráig tartott. Ferenc pápát érkezésekor és távozásakor a börtön ablakain keresztül a rabok kiáltásai kísérték, amit az épület körüli római utcákban is jól lehetett hallani. A pápa nevét skandálták és azt kiabálták, hogy szabadság, szabadság. A Szentatya elmondta, szeretem minden évben egy börtönben megtenni azt, amit Jézus tett nagy csütörtökön, a lábmosást. Hozzátette, idén nem tudom ezt megtenni, de közel tudok és szeretnék is lenni hozzátok. Imádkozom értetek és családjaitokért. Az imádságos találkozás végén a pápa egyenként köszöntötte a fogvatartottakat. Végül azt kérte, hogy együtt imádkozzák el a mi atyánkot és áldását adta a jelenlévőkre. Jézus az utolsó vacsorán a végsőkig elmenő szeretet példáját hagyta ránk, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek az esztergomi bazilikában nagy csütörtök este. Kiemelte, a nagy csütörtök esti misén szentségi erővel jelenik meg az utolsó vacsora emléke, az eukarisztia alapítása és a lábmosás eseménye. Jézus azzal, hogy az utolsó vacsorán megmosta tanítványai lábát, a végsőkig elmenő szeretet példáját hagyta ránk. Az eukarisztiában pedig itt marad mellettünk, erőforrásunk lesz az idők végéig, hogy legyen erőnk követni példáját és tanítását. Homíliájában Erdő Péter arról beszélt, a nagy csütörtök esti szertartás több mint egy közös emlék felidézése. A misén jelenvalóvá válik az utolsó vacsora mélysége, tartalma, átlényegítő ereje. Ezen a misén három fő titkot ünneplünk, az oltári szentség alapítását, az egyházi rend szentségének alapítását és a testvéri szeretet parancsát, mondta. Végül az időjárásról, hazánk nagyobb részén erőteljes marad a gomoly felhőképződés, és többfelé akár több hullámban számíthatunk a záporok, zivatarok mellett, főként a keleti országrészben esőre is. A felhőzet délnyugat felől napközben lassan szakadozik, arrafelé napközben is kisebb a csapadék esélye. Este felé azonban már határozottan csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. A déli-délnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében erős lökések is valószínűek. A hőmérséklet napközben 14 és 22 fok között alakul. A tartósabban csapadékos tájakon számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Híreket hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikusok Fehér József, valamint Kvasinger Jenő nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője, 2025. április 18-án nagypénteken. A mai napon is a Szegre és Mezőkövesdre látogatunk. Mezőkövesden tojást festünk, és beszélünk a rakacai húsvéti ételekről. Először az isaszegi Tóth tájházba nézünk be.
Fuferenda Lászlóné vagyok, Szmolica Klára.
A szlovák tájház.
De úgy látom, azért még relatíve jó állapotban van. Belépek, mert nehogy hasra essek.
Kati meg ott van.
Csókolom. De van ott párja is.
Ja.
Mit csinálnak ők? Várják?
Persze.
Na, nézzük
várják a feltámadást. Régen még tudtak hímezni.
No, hát ez hímezni? Milyen hímzés?
Hát ez lapos hímzésnek hívják.
De helyi, tehát szlovákos egy kicsit?
Igen, igen. Hát szlovák hímezte.
Egy kendő, ez templomba járó?
Igen, ez az esküvői kendő ott van rajta.
Ja, akkor...
Ott van rajta.
Ezt esküvő. Utána is hordták az esküvő után?
Nem, hát csak ünnepnapkor. Karácsonykor, húsvétkor, ünnepnapokkor. Mária ünnepekkor, mert ugye Máriának nagy ünnepe volt mindig is.
Na, nézzük akkor a párt. Hát hány évesek körülbelül a hát ruházatok szerint?
A ruházatuk szerint ez hát 100 éves biztos van.
Ja, nem úgy. Tehát hány éves korban vették fel ezt a ruhát?
Ezt hordták, ez volt az ünnepi
ruhája. Már miután férhez ment, meg volt
még előtte is ment, feketébe is? Jártak, igen. 1849 óta feketébe jártak. Még az esküvő is feketébe történt, és azóta nem kocintottak a sörrel.
Ja, igen, azt mondom, de már az megszűnt ez a szokás. Máshol már. Igen, a 150 év hozta ezt. Tehát feketében, és hát...
Igen, ez a viselet.
Tegyük hozzá, hogy a gyász jele, ugye, és mennyire fontos, gyász, hogy 49 gyász. Után, de itt vannak de az apró hímzett virágok.
Ez volt ez a tavaszi ruha, ez és benne, aztán volt igen. A őszi, ami vastag volt.
Ez mi ez rajta, ezek is hímzések?
Hímzések,
virághímzések.
Idő kellett.
Ez a 100 virágos szoknya.
Száz virágos.
Úgy hívták, hogy 100 virágos szoknya, igen.
És ki is vitték a településről, vagy csak itt volt ez?
Nem, volt ez máshol is.
Ahol szlovákok voltak, azok
az... Tótok voltak, igen, rendszeresen megjelentek.
Hát
igen.
Igaz, hogy akkor még tótoknak hívták igen. őket, mert hát csak később lett már szlovákok. A 20. században, igen. amikor már...
Rassalkovics gyerekek voltunk, úgyhogy Rassalkovics Antal birtokára jöttek, tulajdonképpen a környék a Rassalkovics birtok volt, és ide jöttek tótok. Iparosok pedig, azok németek voltak, mert ők építettek a Gödöllői kastélyt.
Ahogy látom, olyan, mintha ez a tiszta szoba lenne.
Igen.
Vetett ágyjal, amit nem mindig vetettek le. Tehát nem feküdtek benne, csak a vendég esetleg, vagy a beteg.
Igen, ez nem.
Minden van itt, sifonér, paszli, hogyha értik ezt. Minden. Mellette pedig a...
Az isaszegi lyukhímzés, és a nevük szerepel rajta, úgyhogy mindegyiknek más és más. Ez például Szmolica. ez meg Surman.
A nevüket mindig
ide hímezték. Ugye?
Azt hittem, hogy horgolás, nem hímzés. Mert úgy néz ki, mintha horgolt
nem,
lenne, de én annyira értek a rongyhoz, hogy nem nagyon.
Fehér lyukhímzés. Ja. Még a környéken Turán van ilyen hímzés. Hogy ott is vannak tótok, voltak, most már ők...
Hát beolvadtak akkor. Azt nézem, hogy az a Szent Sarok volt itt?
Nagyon szerették a szent képeket, úgyhogy...
A Szent Sarok az imádkozó hely.
Nem volt
nem
itt.
Volt?
De van itt egy nagyon szép... Hány éves lehet ez a kép?
Hát ott mind 100 éves.
100 éves, és akkor az a házi áldás van rajta. Opa. Hol hit, ott szeretet, hol szeretett, ott béke, hol béke, ott áldás.
Igen.
Hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen. És én azt legalább, hiszem, ez nem csak a tót, meg nem csak a szlovák, hanem egyáltalán a
tájházban
magyar emberekre, igen.
Háború után meg...
Nekünk is ez volt.
Hát nem, ez egy nagyon szép.
Háború után meg muszáj volt, hogy még építsenek hozzá, mert ahogy nőtt a család, úgy nőtt az épület
Tehát átrok felé még volt hely, addig építettek. Volt,
addig építettek, így.
Tehát itt nem laktak?
De laktak.
Tehát itt, ebben a
szobában.
Itt is laktak, ott van, hoppá.
Igen. Ez pedig ezzel jöttek ide Szlovákia, Ürményből, amit most Mojmirovce-nak hívnak. Mojmirovce.
Tehát az egész csapat
egy helyre jöttek, igen, Nyitra környékéről.
Tehát akkor meg itt volt szervezve, hogy a Grassalkovics megszervezték.
Hát Grassalkovics ott született. Grassalkovics János, ugye ő báró volt, és az ő fia volt a Grassalkovics második Antal, és őneki ők hozták ide.
Akkor kilépünk, itt azért el lehet nézelődni. Jó, bőségesen van megfelelő mennyiségű képanyag is.
Sőt, van itt ilyen díszágydem is van.
Ebbe jó volt beleugrani gyerekkorban, amikor...
Ide mondták is a cigányok, hogy kellene nekik a... Ez pedig a első világháborús ősök, ugye ők is itt vannak, ő nem jött haza, ő kint maradt,
melyik
világháborúban meghalt.
Polasz vagy orosz?
Nem, ukrán.
Ukrán? Igen, orosz fronton akkor. Festett tányérok, illetve falvédők is.
Igen, azok is vannak minden. Szódásüvegek, szódacsináló gép is van.
Azt mondja nekem, otthon az volt, hogy az én uram csak a vizet vissza, nem is sírom, alánycsában vissza.
Ami érdekesség, hogy például megcsinálták, ugye kézzel szőttek. Ezt kézzel szőtték, utána hívezték, és ez volt a staférunknak a része, meg különféle törülközők, és csináltak sok mindent. Vartak, a sporhelyt is. Az is olyan volt, hogy például meleg víztározó is volt benne.
Ebbe a sparrendben?
Igen.
Ez a Salgó-Tarján.
Igen, hát mutatom. Nem tudom, hogy osztaljuk ezt a...
Vasalót?
Róta vasalót.
Mindig jön valami?
Máshová rakják. Úgy nem szeretem a vasalót, de mindig ide rakják. Na, itt van ez a meleg víztározó.
Ez érdekes, ezt még nem láttam.
Tótottak volt, sőt, olyan is volt, ami nem zománcos, hanem sima bádokból készült, a masinának hívták.
Igen, igen, most is és úgy hívják, egyes helyeken, nálunk parhek volt, vagy sport, a másik a...
Masinának hívták, a tótoknál masina volt, és aztán reggel begyújtottak szárizzikkel, ugye először a tehenek lelegelték, és akkor begyújtottak, és rögtön volt meleg víz is.
Azt ezt nem tudtam. Thank you. De látom, vannak itt azért tartók. Ez egy kicsit azt másabb színű.
Azt mondja, a néphagyomány azt mondja, hogy ebben mosott kezdett a Kossuth.
Nem kérték el még a múzeumban?
Hát ez is múzeum, még kérlek.
Hát jó, de ez más azért a Nemzeti Múzeum Kossuth kézó.
Gyereket nagyon szeretik, amikor bejönnek a köcsögök. Ja. Jaj, köcsögök. Aha. És akkor, hát ugye az emblematikus, hogy...
Szép, hogy ez egy, ott a tökügyis lapócök benne.
Hol ide rakjuk,
hol oda? Hol készítették ezt, mert hát azért Gödöllő környéke nem egy nagy fazekas vidék.
De ha hát, összetört, akkor összevettek, és igen. A drótostót az járt. Hát karcagi edények többnyire, ahogy látom. Hát azt is hordták a drótostótok.
Jó, persze, hát felkötötték, ezt eladták.
És akkor ablakos üvege, aztán a Bili is, nekem nagyon tetszik a Bili. Látja?
Ott van, jól látom az ágy alatt. Hát ez természetes.
Muszáj volt, hogy
hát
legyen.
Nem mehetek ki, mert hideg is volt, a másik
aztán
pedig.
Aztán a másik érdekesség, ugye nagyon büszke vagyok a üvegre.
A kólás üveg. Megtűnik, de... Ja, a befőttes?
Menjen fölrakja, azt hiszi, hogy én Góliát vagyok.
Jó, vastag. Ne tessék
meg kézzel fúvott, és 5 literes aljárat van, hogy 5 literes, és ez több mint 100 éves ez is. Lehet
akkor
látni ott a visszahajtott, a szájánál visszahajtott üvegné. Ilyen magasra felrakját ez a nő borzasztó.
Húrkatöltő is van.
10 centivel magasabb, és milyen büszke.
Vigyázzunk, mert én nem olyan túl jól látok itt, aztán esek egyet. No.
Van megint a Jancsikájha, ugye? Jancsikájha az számtalan méretbe készült, ez azt hiszem 2-es vagy 4-es, valahogy így van, de van egész nagy, ez kisebb Jancsikájha. Ez is egy nagyon régi, aztán a rádiók tömkelege, a szokorrádió az fiatalabb, hát meg a képek itt vannak. Megint felrakták a képeket, és rosszul.
Ez már egy konyha írés, vagy?
Ez hátsó szoba volt.
Hátsó, igen, de van egy
igen, aztán óra. Itt van óra is, van még egy
varrógép
is van. Hát aztán itt különféle, amiket hoztak, úgyhogy itt vigyázzon, de titázzon.
Látom, becsapja az embert.
Vigyázzon. Na, itt vannak a bibliák, meg itt van az a fejfedő, amivel jöttek. A ládába volt, és itt van, úgy törik, mint az üveg.
Jaj, akkor hozzá ne nyúljunk.
Igen, úgyhogy olyan.
A citera az még szól?
Szól, hát.
Igen, szól, akkor még.
2 citeránk is van, itt a rossz, a falu egyetlen Kossuth díjasa.
És akkor a hátsó konyha.
Itt szét kell bakolni, igen, mert ugye csináltuk a követ, és így maradt. Aztán mi is öregszünk, mindenki öregszik. Itt szoktunk mindig csinálni valamit, aztán ide behozzuk az edényeket.
Szennyes láda is volt valamikor.
Van a serpad is.
Ja, itt van, amikor ünnepség van?
Igen, van, jöjjön.
Itt egy zsíros bödön, aztán még zsír nincs benne most.
Na, ezt én képezzem el. Ez is a szeg alapításának a alapító levele.
Azt mondja, a legkorább említése tartalmazó 1266-ból.
Így van.
És a szeg.
Az meg a Jézus vére van benne, és ott van a pecsét.
A relikvia kitől kapták?
Szlovákiába támogattuk egy templomot, és a templomba kaptuk. Itt van a
pecsét, az elismervény is, és hogy ott volt.
Ott kaptuk, úgyhogy ezt nagyon becsbe tartjuk.
No.
Leülünk,
szlovák reggelivel kezdjük. Hát ugye, mert olyan helyen vagyunk egy asztalnál, azért ültünk le.
Itt szoktunk főzni, és itt szokott lenni, akár még esküvőt is szoktak tartani, de iskolásokat próbáljuk úgy beszoktatni a hagyományok érzésébe, hogy itt tartják a ünnepséget.
Ami tipikusan szlovákos étel volt, mert azt tudom, hogy a strapacskát azt nem igazából ismerték, most is, ha kimegyünk, szlovenszki haluskát, annak nem strapacskát. Ami tényleg szlovákos, az milyen étel volt?
Krumpli volt, és karácsony, hát kezdem a karácsonnyal. Nagyon érdekes, karácsonykor paradicsomleves volt, vagy bableves. Az volt a karácsony. Nem hal, halat nem ettek. tótok nem ettek halat. Nem
hát a hegyekben kevés.
Nem volt hal. Úgyhogy csak paradicsomleves volt, meg bableves volt, és a káposztát azt rengeteget ettek, úgyhogy káposztát káposztával, babot, krumplit is nagyon szerették a tótok.
Meg az volt.
Mindenfajta, igen, és hát annak idején hentese volt, úgyhogy amit elraktak, tényleg saját feldolgozású ételeket ettek, és csodálkozunk rajta, 85 éves korukig éltek, és dolgoztak. Nem az a lényeg, hogy éltek, mert most is élnek, hanem dolgoztak. Megtermeltek mindent. Most tessék megnézni, fiatalok össze vannak zuhanva, teljesen el vannak anyátlanodva, nem tudnak egy fél órát állni, mert nincs katonaság, régen volt 3 év, után leszállították, nincs egyszerűen.
Jó, nagyapám 3 év, 6 napig volt, apám 27 hónapig, én csak 18 hónapig voltam katona, úgyhogy jött lefelé, a fiaim már nem vonultak be. No, és akkor megyünk, mert már itt sürgős lesz. Azon csodálkoztam, ugye sok helyen láttam, hogy kékre festették a házakat, a házafát, és akkor most ma már nincs itt.
De fehérre is festették.
És azt egyen a Tóth tájházat Fuferenda Lászlóné mutatta be. A következőkben Csirmazné Cservenyák Ilona, a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók elnöke rakacai gyerekkoráról beszél, és megtudhatjuk, hogy mi az a szirik.
Megjelent ez a cikk a húsvéti rakacai népszokásról a szülőföldünk utolsó számában, és meg lehet tekinteni az interneten is. Tehát a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei honismereti egyesület adja ki ezt a szülőföldünket, és ebben a számban jelent meg a rakacai húsvétről egy cikk. Előzőleg valamikor úgy írtam, hogy a szentelt pászka hamarabb hazaért, mint a gazdája. Ugyanis annak idején nálunk a húsvét az egy különleges előkészületekkel egybekötött készülődés volt. A feltámadás reményében mindenki a ház szépségét, az istálló rendberakását, ez természetes volt, hogy megcsinálják, és utána pedig az utolsó úgynevezett nagypénteken és nagyszombaton pedig a vasárnapi ételkészítésnek volt a összegyűjtése, illetve elkészítése. Nálunk a mindig nagypénteken már a sírbatételre felöltözve, feketébe mentek az asszonyok, lányok, a férfiak pedig ünneplő díszben vettek részt a húsvéti sírbatételi úgynevezett körmeneten. Ekkor már nem szóltak a harangok, csak kereplővel jelezték azt, hogy templomba mikor kezdődik az ezzel kapcsolatos istentisztelet, és erre szinte az egész falu a betegeken kívül mindenki részt vett. Édesapám még a 20-as években, az ő fiatal korában, nagypénteken mindig ők őrizték a sírt, fapuskával álltak a sír körül, és fél óránként a fiatal legények váltották egymást rendes őrség váltással. Nagymama mindig azt mondta, hogy olyan szépek voltak ezek a fiúk, Krisztus katonáinak hívták őket, és ezek a Krisztus katonái pedig komolyan vették ezt a feladatot, és egész péntek délutántól szombat hajnalig végig fél óránként máltották egymást, éjszaka is.
Hányan voltak egyszerre, ketten vagy négyen?
Négyen, és az ötödik vezette be. Tehát minden egyes fél óránként az öt embernek ott kellett lenni.
Tehát őrségváltás volt, úgy mondhatjuk. Igen, pontosan, mint a katonaságnál a Krisztus katonái, de tízben voltak akkor teljesen ünnepi ruhában, nem katonaiban, hanem ünnepiben.
Ünnepi ruhában, igen. Már akkor kezdett bejönni a pantalló, és már ezek a fiatal fiúk az ő korában már pantallóba, illetve magyaros mentékhez hasonló ruhában voltak. Megvan az a fotó, ami 38-ban készült a Verebes hegy tetején, és le van fotózva az akkori 8 Krisztus katonája, akik őrizték akkor a sírt. Épp arra ment egy újságíró, aki készített róluk egy felvételt, ugyanis tovább ment a kassai bombázás után. Ez volt közvetlenül. Édesapáék fent voltak a Verebes hegyen tűzfigyelőbe. Ők adták le Szendrő felé a jeleket, hogy mi van, és ők voltak azok. Az újságíró, ahogy elindult utána egy olyan fél órával, ahogy elmesélte, egy fél órával kezdték hallani, hogy Kassa felől nagy mennydörgés, tehát ilyen. Akkor még nem tudták, hogy a bombázás az, csak akkor, amikor már visszafele jött ez az újságíró, és elmondta nekik, hogy bizony Kassát bombázták, és azt lehetett hallani.
De hát most éppenséggel húsvétkor vagyunk, és pontosan mondtad a cikkedet, azt, amit megjelent, az inkább nem a bombázásról szólt, hanem sütésről, a pászkáról.
A húsvéti népszokásról. Igen, mindennek megvolt a maga szokása. Nálunk a kettő, ami nem hiányozhatott, a sonka meg a kolbász mellől, meg a bárányhús mellől, nem hiányozhatott a pászka és a szirék. A szirék, az úgy ismerjük Magyarországon, édesapáik tótok voltak, és mindig sziréknek mondták, és így is használom a szót magát, hogy szirék. Ezt egy tejből készített
sárga túró szerű,
igen, összeállt sárga túró lett, amikor megfőztük, akkor ezt egy úgynevezett géz kis kendőbe kötöttük, és másnap reggelig ki volt akasztva, és akkorra összeállt teljesen sárga színűnek, és ez nem hiányozhatott a pászka mellől.
Tej, tojás, mazsola, nálunk így volt.
Cukor.
Ja, persze.
Cukor. Mi mindig kétfélét készítettünk, mert nagyapa és az ő szülei sósan ették.
Mi édesen.
Mi pedig csak édesen, és így nagymama mindig kétfélét készített, hogy neki is a kedvébe járjon.
Mondjuk görög katolikusoknál a sárga túró az elengedhetetlen volt, illetve a sódar nálunk, kolbásszal együtt, és akkor a pászka.
És a pászka, igen. Hát a pászkáról is van egy úgymond kis történetem nagymamával együtt. A pászkának megvolt az, hogy milyen formába kell sütni, és milyen nagyságúnak kell lenni, amit visznek szentelni. Igaz ugyan, hogy régebb az én gyerekkoromban már csak ebbe a megadott pászka formába sütötték a pászkát, ami olyan 25 cm-es kör forma volt, és nagymama, még akkor nagyon gyerek voltam, nagyapa mondta nagymamának, mert akkor még nem kosárba vitték szentelni ezeket a húsvéti eledeleket, hanem batyúba kötötték, nagy abroszba vagy ponyusba, és a hátukra vették, és úgy vitték el szentelni. És nagyapa mondta, hogy hát tegyél nagyobbat Marcsú, nagymama Mária volt, Marcsúnak hívta, és tegyél nagyobbat, nem vagyok én szegény. Azt mondja, nagymama, semmi gond, én fogta, és mind a hármat betett, aminek egynek több mint 15 kiló volt a súlya, de nagyapa büszkén cipelte, hogy ő bírja, és mindenki így vitte a hátán ezeket a húsvéti eledeleket. Lehet, hogy előre szaladok, a szomszéd bácsi, mikor megszentelték az ételeket, akkor mindenki gyorsan összecsomagolta, fölkapta, mert azt tartották, hogy az lesz az aratáskor a legügyesebb, aki leghamarabb hazaér ezzel a szentelt étellel. A szomszéd bácsi fölkapta, szaladt, nem jól kötötte be, hegyen van a templom rakacán, és mire a bácsi észrevette, a pászka már lent volt a völgybe, leszaladt a dombon. Na, és ez a pászka úgynevezett rendes kelt tésztából készült, csak a rajta lévő minták határozták meg, hogy ez nem egy kalács, hanem ez egy húsvéti pászka. Milyen volt a mintája? Hát a pászka tetejére először három ágú fonatot készítettek, ez ment a pászkának a kör szélére, amely jelképezte a korbácsot, amivel a Jézust annak idején megkorbácsolták. Maga a közepére pedig 5 darab rózsa került. A rózsák keltésztából, ebből a fonatból készítettek 5 darab rózsát, és az 5 darab rózsa ment tehát ha ránéztünk erre a kalácsra, annak a tetején azt láttuk, hogy mintha Jézus ki lenne feszítve, és a két kezének, a fejének, a szívének, és a lábának a két helyét szimbolizálta ez a rózsa. És a kör szélére pedig olyat, mint a kakastarét készítettek, amely szintén azt szimbolizálta, hogy a Jézust nem csak megostorozták, hanem bántalmazták is, és ennek a jelképét tették ennek a pászkának a tetejére. Nagymam, amikor ezt csinálta, hát ő szépen lerakta a rózsákat oda, ahova kellett. Mi meg gyerekek gyorsan szépen helyre raktuk, hogy a szépen álljon, párhuzamos legyen, jól nézzen ki a pászkán. Mire észrevettük, nagymama megint vissza összerakta olyan helyre, tehát nekünk össze-vissza volt, de oda volt elhelyezve, ahol a Jézusnak az 5 sebe volt. És ezt vitték mindig szentelni. És mikor a szentelt ételt hazavittük, húsvét első napján mi más nem fogyasztottunk, csak a szentelt ételt. És akkor édesapa, előtte meg nagyapa megkezdte a pászkát, 4 oldalról levágott a sarkából 4 darab kis kalácsszélet, amely azt jelképezte, hogy Atya, Fiú, Szentlélek nevében fogyasszuk el azt az ételt, amit itt megszentelve az asztalra került, és ezt a levágott kis darabkákat, és azt, ami morzsa összegyűlt a úgynevezett húsvéti ebéd után, azt egy abroszba kötötték be, és abba az abroszba, amivel csak a mezőre mentek búzát, vagy valamilyen terményt vetni, és mindig a búza föld sarkába tették ezt a megszentelt maradékot, és ennek a fele ment a búza ültetvény szélére, a másik fele pedig az állatoknak volt az istálóba. Nagyapa mindig a kezéből ezt a morzsát megetette az állatokkal, hogy ő nekik is szentelt legyen ez a nap.
Egyébként, amikor szenteltettetek, ez vasárnap délelőtt szokott lenni, hát délre egy órára azért otthon voltak már az emberek. Emlékszem rá, hogy volt olyan, hogy ment a plébános, utána ment a kántor, és akkor ami tetszett, a plébánosnak rámutatott, hogy akkor azt kérné. Ez volt a legnagyobb dicsőség valakinek, hogyha adhatott, abból. Nálatok is ugyanígy volt?
Nálunk nem. Tudod, ősszel, amikor a termény beérett, akkor van, de most nem tudom pontosan melyik napon, a templomba vitt minden család egy tálkával, egy kis edénybe a saját terméséből. Ebbe volt bab, lencse, mák, búza, rozs, ki mit tudott vinni, és ebből az úgynevezett Jézusnak szánt étel előlegből, illetve hát alapanyagból kapott a kántor, meg a pap, és akkor vittek.
Tehát nem a szenteltből.
Nem, hanem ez akkor. Ősszel.
Mások a szokások, hát
majdnem. Igen, mindenütt.
De itt mindenki, ott nálunk pedig csak ami úgy tetszett neki, még volt olyan, még a ugye, Szabolcsban nagyon rosszból rokonnak, még volt, hogy azt is vitt valakitől, mert lehet, hogy már kóstolhatta. Szóval azért a pászka azért hiányzik most ilyenkor, mert amit veszünk a boltba, azon nincs rajta a Krisztus öt seve, sőt az ostor sincs, ugye?
Igen.
De hát már nem nagyon tudnád megsütni, vagy meg tudnád?
Én minden éven megsütöm. Meg. Abba a cikkbe, amit említettem, ott le is van fotózva. Érdemes megnézni, a szülőföldünkben az utolsó számban van benne, le van fotózva a Krisztus katonái 38-ba, és le van fotózva az a pászka, amit megsütöttem ebben az évben, illetve előtte tavaly.
Ja, szóval azért ezek a szokások még nagyon-nagyon fontosak. Lennének.
Igen, és van még egy fotó benne, érdemes azt is megnézni. Az egyik fotón, két fotó van még benne, az egyik fotón az van, hogy a szentelés annyian sokan voltak, hogy nem a templomba bent történt a pászka szentelés, hanem a templom körül két sorba álltak a népek, és előtte volt mindenkinek a kosár letévé, és a pap úgy szentelte meg körbe ezt a úgynevezett kosaras ételeket. És másnap, húsvét második napján, akkor pedig a halottak ér volt a mise, húsvét második napján, és akkor a temetőre mentek ki lobogókkal, és a sírnál, mindenkinek a sírjánál, aki kérte, panahidát végeztek, és úgy mentek sorba a síroknál. És erről van egy fotó, ahol a Bobák János kanonok úrnak a sírja volt, és ott kezdték mindig ezt a lobogókkal, ezt a temető szentelést, és ennek a fotója van benne. Talán 65-be készül, de most azt pontosan nem tudom.
Ez most már rakacán sem szokásos, ugye a szentelés?
Szentelés megvan most is.
De hát sajnos, kosárba azt mondtad, hogy...
Igen, sajnos rakatca egy kicsit leépült. Az én gyerekkoromban még elég népes volt, ezren felül volt a lakosok száma. Sajnos most már csak 4-500 ember az, aki él ott, de ettől függetlenül, aki ott jelen pillanatban pap, Balogh Győző atya, cigány származású tisztelendő atya, aki Rómába tanult, 4 nyelven beszélt, tehát egy kimondottan jó falu apraját, nagyját próbálja összefogni, egyre nehezebben, de az élet az ugyanúgy megy. Általában húsvéti istentiszteletre elmennek még most is az emberek.
Ugye Rakacával kiszúrt a Trianon rendesen, mert elkerült a határhoz közel, és természetesen aki csak tehette, jött el onnan. Hát mondjuk azt, hogy te is, igaz, hogy te ide jöttél férhez, de az egy másik dolog, hogy eljöttél, de sokan eljöttek azóta is, és el is jönnek, mert a munkahely kevés van, ami van, az pedig hát ugye leromlott, a lakosság aránya is teljesen megváltozott ti korotokhoz képest. De azért úgy hallottam másoktól is, hogy ha nem is napi templomba járok, de azért a romák is elmennek ilyenkor. Igen. Is, de azért megmarad Rakaca még.
Igen, hát sajnos már mikor hazamegyünk, egy olyan van, aki még rokon, más nincs már a faluba, 11-en vannak magyarok, akik a faluba élnek, és azoknak is az életkora már igencsak 70 fölött van. Nekem, ha hazamegyünk, még van ahova menjünk, de már az is nagyon, tehát ő is már 84 éves, tehát a hugomnak az anyósa, ő él még Rakacán, de összességében nagyon kevés az, aki annyira szívén viseli a falu sorsát, mint ahogy kellene. Nagyon szép helyen van a templom, gyönyörű, legalábbis nekem, hát, hogy ott most mennyire művészileg mit jelent, de ettől függetlenül nagyon jó. Petrasovics Manó festette a templomnak egyik részét. Nagyon szép, aki arra megy kirándulni, érdemes megnézni, mert ritka azon a részen, ahol ilyen szép belül-kívül lévő templom van. Sajnos egyre kevesebben vannak a faluba.
Köszönöm, még áldott húsvétot kívánok nektek.
Köszönöm szépen, viszont kívánok mindenkinek, és ami második nap van, hogy locsolkodnak, az én korosztályom még mindig megélte azt, hogy a szomszédok, rokonok, ismerősök elmentek a lányokat meglocsolni, a fiúk, a kisbabákat is, úgyhogy nagyon szép szokás volt, sajnos ez egyre kevesebb, már csak bemutatóban, nem igazi, hanem csak ahogy elmondják, és azt próbálják az emberek előadni, de még ez is igen jó, mert így legalább valahol egy picit a népszokás fönnmarad.
Elhangzott riportunkban Csirmazné Cservenyák Ilonát hallották. Végezetül Kovács Szabolcs mondja el nekünk, hogy mi a különbség a tojás írás és a tojás festés között.
Hát igen, a szokásos, most már húsvét előtt vagyunk, és a turisták már elég korán megjelennek, előleg 10-től vagyunk nyitva, de hát...
Majd mit voltak akkor?
Ja, igen, úgyhogy beindul a szezon lassan, és hát ezerre készül a város a Matyó húsvétra.
A múltkor itt voltam, a feleséged éppen pingálta a tojást, most még te nem készültél elő, vagy fogod?
De én is fogok, de a feleségem nem pingálja, nem is festi, a feleségem írja a mintát. Ja. Írja, igen, mert hogy író asszony, nagyon szépen rajzolja a matyót, mert biztos tudják, hogy annak idején nem volt két egyforma ruha, két egyforma matyó hímzés, ki is kaparták volna egymás szemét a lányok, ha ugyanolyat láttak volna valaki máson, hanem minden kiszabott textére külön-külön kívánság szerint rajzolták meg, a kívánság szerinti virágokkal rajzolták meg a mintát, amit aztán a család nőtagjai hímeztek, kihímeztek. És ezek az író asszonyok mindig volt 3, 4, 5, 6 olyan ismert hölgy, lány, asszony, akikről tudták, hogy nagyon szépen rajzolnak. És a feleségem, ő nem festi a tojást, hanem írja a mintát. Tehát mintát ír rá. A festés az már meg az én oldalam, tehát, hogy nem az, ami ő megír, hanem ez egy egészen más stílus, mert a hímzés minta, a bútor minta az két különböző megjelenési forma. Az egyik kétdimenziós, síkra terített a hímzés minta, a bútor minta az pedig háromdimenziós, ilyen térhatású minták vannak.
Most még akkor nincs kitéve tojás, de a kis...
De van, ott van a sok
tojás. De én itt az asztalon most a kis táblácskákat nincsen, látok.
Igen, már itt vannak itt az előkészületben itt tojások, ja, aztán majd az szépen.
Sima tyúk.
Ez kacsatojás például, ez gyönyörű, szép fehér, bizony ez a különlegessége. Ami ott hátul van, azok a nagyobb méretűek, azok a dupla, három sárgás, két sárgás liba tojások. És ezek mind tojáshéjak, úgy vannak kifújva, tojáshéj, hogy ne legyen súlya, tehát hogyha a barkára fölteszik, akkor az ezt húzza le az ágát.
Ugye nekem is van egy libám, van tojás is, kifújni azzal pedig, hát az én nem nagyon szoktam, mert úgy adom oda a macskáknak főve a tojást, de most van még tojásod? Bőven.
Mindig van, de hát ezek már nagyon szépen vannak kifúrva, mert annak idején ugye egy árral vagy a ollónak a hegyével azzal kocogtattuk ki a két végét a tojásnak, átszúrtuk a hátját, és akkor úgy fújtuk ki a belsejét az ételhez, és vagy főztük meg, sütöttük meg. Igen.
Nagyon szép a lyuk is rajta, tehát ez megfelelő módon. Én amikor kézzel kifúrom, az betörik néha.
Igen. Általában ezzel ügyelni kell azért, hogy szép legyen, hogy a szalagozzuk akkor, mert ugye utána, amikor meg lesz festve, el lesz készítve ezekkel a gyönyörű virágmotívumokkal, a matyó rózsákkal, a tulipánokkal, a nefelejtsekkel, akkor utána szépen föl lesz szalagozva is, hogy felakasztható legyen.
Ugye a matyó tojás is egy különleges, a matyó hímzett vagy festett tojás is, mert mondod hímzés, vagy írott tojás a feleségedé, a tiéd pedig festett. Ez a festék minőségétől függ egyébként?
Hát a festék is nagyon sokat számít, igen, de hát van a matfesték is, de vannak már ilyen úgynevezett lakkal kevert festékek, hogy fénye legyen. Attól függ, hogy hová. A külső részen ott dekorálnak vele, vagy hogyha ilyen eldugós módszer van, akkor ugye olyan, ami vízálló festék, tehát azokat használjuk, tehát többféle variáció van. Egyébként egyszerű temperával, és utána azt lehet lakkozni. Házilag otthon is meg tudják oldani. Meg most már vannak ilyen csodafestékek, hogy már lak is bele van keverve, ezek az úgynevezett akrilfestékek, amivel ha megfesti a tojást, akkor utána víz éri, akkor sincs probléma.
Gondolom, hogy egy jó pár ezer tojás már úgy kiment a kezeitek közül, anyukádon keresztül, akkor feleséged és te is, de az biztos, hogy két egyforma nem volt.
Hát az biztos, mert ez a jó benne, például nálunk is a bútorfestésnél, de ugyanúgy a hímzőknél vagy a tojásfestőknél, hogy nagyon szabadról van engedve. Hát vannak bizonyos virágfajták, vannak bizonyos motívumok, jelentés tartalommal, amiket használunk, de szabadon használhatjuk, fűzhetjük, komponálhatjuk ezeket a virágmotívumokat.
Aki érti ezeket a dolgokat, akár üzenetet is ki tud belőle olvasni, mert gondolom annak idején a hölgyek, a lányok, a közel álló, akár leendő vőlegénynek
üzenetet igen. is adott.
Úgy van, hát itt a szokások nálunk, a húsvéti szokás az úgy volt, hogy a baráti kör az összejött, és akkor voltunk 10-15-en, és akkor közösen mentünk locsolkodni, és a lányok ezekre mindig készültek, gyönyörű szép tojásokat, minden, és akkor egy nagy kosárba ott volt a tojások, és amikor meglocsoltuk őket, akkor a lány hozta a tojásos kosarat, és akkor kínálta. De amikor az a bizonyos fiatalemberhez ért, akkor beszaladt, kihozott egy kis kosarat, amiben egy darab tojás volt, és akkor kínálta a fiatalembernek, a kiválasztottjának, hogy tessék, parancsoljon, válasszon abból az egyből, amit, de az kifejezetten neki készítette a kedvesnek, vagy a jövendőbeli kedvesnek.
Mondtad, meg hát én is tudom, hogy minden évben most már megrendezik a Magyó Húsvétot. Elég nagy forgatag van, sokan jönnek, és hát tulajdonképpen ez kezdnék hagyománnyá válni, mert a locsolkózás az úgy szinte elmúlt. Én még talán azért a nővéremet, húgomat,
a családon belül
meglocsolom, meg azokat, aki meg az unokáimat is. Mert szóval a közvetlen családtagokhoz mennek. Már olyan nem volt, hogy bandába verődve is akkor mennek szépen.
Igen, amit én elmondtam az előbb, az egy 50-60 évvel ezelőtti időszak, amikor
mi gyerekek fiatalok voltunk,
igen, mikor mi gyerekek, fiatalok, vagy legények voltunk, akkor mentünk közösen, de hát éneklés is volt, hogy harmonika is volt, de persze, természetesen, de ma már ez nem úgy megy. Otthon a családoknál reggel ugye a fiúk, a férfiak elintézik a locsolkódást, tehát a lányokat megköszöntik a vízzel, hogy szépek, frissek, fiatalok legyenek, szép életük legyen abban az évben is. De utána aztán felkerekednek, és különböző programok, szabadtéri programokra vadásznak, minden évben új program, vannak aztán visszatérők is, akik bizonyos helyekre visszajárnak, nálunk is itt Matyóföldre, a Matyó Húsvét az egy már nagyon ismert Magyarországon belül, de a felvidékről, sőt a Erdélyből is járnak át erre Matyó Húsvétra, mert hogy nagyon tartalmas programok, több ezer ember, 5-10 ezer ember is megfordul húsvétkor itt Mezőkövesden, mert nagyon jó programok vannak. Itt a Hadas városrész házaiban ugye a különböző szakmák várják a vendégeket, a mesterek, de az utcákban a sátrak fölállítva és messzi vidékekről is jönnek kézművesek, vagy olyan jellegzetes ételesek, édességekkel, süteményekkel, ennivalóval, innivalóval, aztán programok, táncos programok a nagy parkolóban fölállítva a nagy színpad, ahol egész napos műsor van általában 5 óráig, óránként locsókódás, ugye itt a házad előtt,
igen, az én házam előtt
a festőház, rendesen, ugye annak idején is, ahogy illet megcsinálni vödörvízzel, vödörvizekkel.
Hát aki akarja, mert akik szerepelnek, azok meg lesznek locsoló, átöltöznek, de aki akarja, meglocsolhatja magát.
Így van, meg átfutnak a vízsugár alatt, vagy az öntött, magasra felöntött vízsugár alatt, vagy a víz alatt szépen átfutnak, vannak ilyen bátor hölgyek egyébként.
Újdonság a karulás.
Igen.
Ugye
igen.
A karulás, a forinton azt mondta apósom, ugye a főtér volt a forint, a karulás pedig a lányok összekapaszkodtak, és mentek nézegették a legényeket, meg a fordítva.
Megmutatták magukat az új ruhájukat, megmutatták, hogy mennyit nőttek, meg bizonyos testrészeiken is hogyan változtak, az arcuk, a frizurájuk, a viseletük, a gyönyörű új ruhák, a szalagok, amik a hajukban voltak természetesen, és most ezt próbáljuk így feleveníteni, itt a Szent László templomtól indul majd a karulás, ugye, és akkor meg lett hirdetve itt a városba, hogy akinek még van viselete, és van hozzá affinitása, vonuljon a húsvét napján, karuljon a többiekkel.
Remélhetőleg, mert gondolom a matyók is mennek, meg a nagymamák, aki még tud menni, nekik van ruhájuk, akkor ének szóval mehetnek majd.
Más családoknál is megvan, mert nálunk is, hogy annak idején 4 lány unoka van mindenkinek, de a lányomnak is volt, vagy 3 viselete, tehát a viseletek azért még mindenhol megvannak, és bizonyos rendezvényeken, például a szívbúcsú, ugye a Jézus Szíve templomnak a búcsúján, ott is ugye matyóba beöltözve, matyóba felöltözve jelennek meg a mezőkövestiek, illetve hát most már egy kicsit háttérbe szól, de szerintem ez a húsvét, ez most újra előhozza itt. Ez az első alkalom lesz, a karulás első alkalommal tér vissza így húsvétra.
Reméljük nem esik, mert azt a ruhát megáztatni, eláztatni kár lenne, úgyhogy szép ragyogó időben, valószínű, legalábbis azt ígéri a jóslás, a meteorológia, és akkor itt neked is egy csomó ember itt lesz. Nem sajnálod, hogy nem mész ki, vagy addig bezársz?
Nem, hát én nekem itt kell lenni, mert azért nem mindenki megy ki a karulásra, meg nem is nagyon férnek el, mert ugye, mint ahogy említettem, több ezer ember szokott lenni itt a húsvét alkalmával, de annyi, hogy tehát a délelőtti időszakban lesz, tehát valószínű, hogy azért nem lesz akkora tömeg még akkor, tehát ez a 5000 ember nem lesz egyszerre, hanem hogy szép fokozatosan, meg délutánra csúcsosodik ki az élet.
Hát köszönöm szépen, nélküled nem múlhat el a húsvéti műsorom, hiszen ekkor emlékezünk vissza a tojásfestéssel, és meg minden más matyóhímzéssel, meg a programokkal. Mit mondjak neked, jó egészséget hozzá, és akkor sok látogatót, mert az is kell, hogy elmeséld nekik azokat, amit elszoktál mindenkinek szinte.
Igen, nagyon szépen köszönjük, és akkor szeretettel várjunk mindenkit az országból, Felvidékről, az országon kívülről is, akik esetleg ezt a műsort hallgatják, vegyenek részt ezeken a tartalmas programokon. A Matyó húsvétot.
Elhangzott riportunkban Kovács Szabolcs bútorfestőt, a népművészet mesterét hallották. Ezzel műsorunk véget ért, amely készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A munkatársak Túri Sarolt a zenei szerkesztő és a technikusok Fehér József, valamint Kvaszinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást és áldott húsvétot kívánok! Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük ma este 22 óra 10 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.